Minden tartép bölcsen igazgat. Amen. Álljunk most föl. Mindannyian is így hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján, az ő lelkének segítségében bízva hirdetni kívánom nektek az ő öröm üzenetét, úgy, ahogy az írva található a Máté írása szerinti evangélium 20. részében. A 20. rész 20. versétől a 27. versig bezárólag. Akkor oda ment hozzá az Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így felelték, ki tudjuk. Erő azt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta, a többi tíz megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyobbak hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Eddig a felolvasott ige, foglaljanak helyet a kérdésre. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, hiszen ez az egész gyülekezetünk számára ünnep, hogy együtt vagyunk a gimnázium egyik felének diákjaival és az ő szüleivel, és kedves szülők, kedves gyerekek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az Isten tiszteleten, és azok kedvéért, akik most alkalmi látogatók ezen az Isten tiszteleten, elmondjuk, hogy egy ige hirdetés sorozat egyik újabb darabja a mai. A prédikációk az elmúlt hetekben a közösségről, és a közösségben való létről, és annak a fontosságáról szólnak. Két héttel ezelőtt azzal kezdtük, hogy először is mit jelent az, amikor az ember önmagával van közösségben, csöndben, egyedül. Aztán arról beszéltünk, hogy mit jelent az én és te kapcsolat, milyen szerepet szánt ennek az Isten, akár a házasságon belül is. És a mai alkalommal pedig ezt a címet adtuk az Isten tiszteletnek, hogy közösségben, körben, közösségben, kiskörben. A mögöttünk lévő napokban én magam is a saját bőrömön, meg a munkatársaim is megtapasztaltuk azt, hogy micsoda ereje van egy tini közösségnek, micsoda erő lakozik bennük, hogyha együtt vannak. Péntek este, bár egy kicsit fenyegető volt az időjárás, de hát 20-at magunkkal elindultunk, főképpen Szilárd és 8-osok voltak a legtöbben közülük, gyalog Kunfehértóra, késő délután indultunk, és hát elég fárasztó is volt a túra, a jófajta kunfehértói homokbuckák között, bokáig süllyedve próbáltunk előre jutni, közben ránk sötétedett, és bár nagyon élveztük a túrát, de azért közben dörzsöltük is a tenyereinket mi felnőtt vezetők, hogy hát bizonyára nem kell már túl sok mindent csinálni éjszaka, nem kell senkit elringatni, mert úgy kifárad mindenki, és egy kicsit játszunk, egy kicsit énekelünk, aztán csak homlokon pöcköljük a fiatalokat, és félholtan zuhannak be az ágyba. Nem így történt. A jókedv az csak egyre fokozódott, a hangulat egyre jobb lett, és ők úgy tűnt, hogy soha nem fognak elfáradni. Én egy órakor feladtam a küzdelmet, többiek még sokáig bírták, és a végén már nem csináltak semmit állítólag, csak beszélgettek egymással, de mégis annyira élvezték egymás társaságát, ez olyan nagy erővel, energiával töltötte fel őket, hogy hogy egészen hajnalig bírták az együttlétet. Remélem, hogy most itt vannak. És újra megerősödtem abban a tapasztalatban, hogy valóban micsoda erő van abban, hogyha fiatalok, a ti korosztályotok együtt van. Fantasztikus energiák szabadulnak fel ott. De ebből persze az is következik, hogy senki a világon nem függ annyira a közösségektől, a közösség véleményétől, a közösség megítélésétől, a közösség elismerésétől és erejétől, mint ti. Egy ilyen közösség az felszabadíthat, vagy éppen megkötözhet. Engedheti, hogy fölnőjünk magasra, vagy kis bonszájfát csinálhat belőlünk, hogy amikor egy kicsit szeretnénk megmutatni magunkat, egy kicsit kiemelkedni a többi közül, akkor jönnek azonnal ólóval és levágják. Lehet áldás a számunkra. Nagy támogató erő, védelem, oltalom, sok mindennel szemben. Lehet áldás akkor, amikor mindenki egyes kap az osztályban, az micsoda jó dolog együtt szenvedni. És aztán persze lehet átok is ez. Lehet gyógyulás. Sok ember ilyenkor gyógyul ki a kamaszkori komplexusaiból a barátai szerető közösségében. És aztán persze meg is betegíthet bennünket. Én személy szerint nagy hálával gondolok vissza a gimnáziumi éveimre. Én Kecskemétre jártam a Bányai Júlia gimnáziumba, ahova 14 évesen, 50 kilósan, 167 centisen léptem be, teli gátlásokkal, pattanásokkal és félelmekkel, csupa kéz és láb voltam, és tétova, és ahol végül is magamra találtam az ott eltöltött évek alatt, lelkileg felszabadultam, megnőttem, a hízás az egy későbbi történet volt. A felolvasott igénkben Jézus arra tanítja a tanítványait, hogy hogyan válhatnak egy igazi, felszabadító, életet és erőt sugárzó közösséggé. Jézus mindazt, amit el akart végezni ezen a világon, azt elsősorban a között a 12 ember között akarta elvégezni, abban a kis csoportban. Azt mondta, hogy minden, ami a világon számít, az egy kis csoportban kezdődik és történik meg. Minden világrengető dolog egy ilyen személyes, egymásra figyelő közösségben kezdődik és történik. Figyeljünk most hát mi is erre a történetre, hogy meglássuk, tényleg miért is fontos, hogy a mi közösségeink ilyen krisztusi közösségekké alakuljanak át. Ilyen sugárzó, erőt adó közösségekké. A történet alapvetően egy konfliktus helyzetből indul, vagyis mindjárt azt látjuk, hogy bizony minden közösség alapvetően ott táncol a megszűnés szélén, minden közösség törékeny és veszélyek leselkednek le. Hát itt a egymással vetekedő tanítványok jelentik a legnagyobb veszélyt erre a közösségre. Az alaphelyzet az, hogy két tanítványnak az anyukája, Jakab és János anyukája, ezek az úgynevezett Zebedeus fiak voltak, jelentőségteljesen oda megy Jézushoz, leborul előtte és elé tárja a kérését, aminek az a lényeg, hogy Jézus, hogyha majd eljössz a te uralkodásodban, tudjuk, hogy ez meg fog történni, így vagy úgy, valamilyen formában, és elkezded a te messiás királyi uralkodásodat, akkor legyél szíves a Jakabot az egyik felől ültetni, a János pedig másik felől hozzád legközelebb. Ez az a fajta anyuka lehetett, ez a Zebedeus anyuka, aki utoljára megy el a szülői értekezletről, és mindent megtesz a csemetéi előbbre jutása érdekében. De nem kell őt hibáztatni, hiszen tulajdonképpen hagyják ezek a fiúk, sőt, igazából örülnek is, hogy ők maradhatnak ebbe az álszerénységbe, hogy nem nekik kell ezt kérni, de igazából itt a fiúk ambíciója az, amit az anyuka támogat. De elég megbotránkoztatónak hangzik ez a kérdés, de miért is nem alaptalan teljesen? Hát néhány fejezettel korábban Jézus azt vizionálja egy látomásban, hogy majd ti fogjátok uralkodni, mint 12 király fogtok uralkodni Izrael 12 törzsén, mondja a tanítványoknak, és egy új korszak kezdődik majd, és hát ezt szó szerint vették ezek a tanítványok, és azt mondták, hó, itt a nagy lehetőség a kiugrásra. Ez most egy elérhető dolog. Közel került hozzánk az a lehetőség, hogy igazán sikeresek legyünk, igazán hatalmasak legyünk ebben a világban. Ráadásul aztán közben történik valami, Pétert egyszer megdorgálja Jézust, Jézus pedig Péter volt a nagy rivális, hát természetesen ő volt az első, a rangidős a tanítványok közül, és most úgy érzékelt ez a két fiú, hogy ő most egy kicsit hátrébb csúszott a népszerűségi listán, ők viszont hát tényleg jóban vannak Jézussal, mindig a közelében vannak, itt az idő előrelépni. Aztán persze, amikor ezt a kérést előtárják, akkor Jézus fogja a fejét, és azt mondja, nem tudjátok ti, hogy mit kértek, nem tudjátok ti, hogy ez mivel jár, ez azzal jár, hogy ki kell inni a poharat, az Ószövetségben is, meg a Bibliában legtöbb helyen ez a szenvedést jelenti. Hogy ez egy olyan uralkodás, ez egy olyan királyság, amihez a szenvedésen keresztül vezet az út. De ezt nem nagyon értik ők sem, meg az a másik 10 tanítvány sem, aki ennek hírére, hogy ez a két fiút helyezkedik, azonnal föllátnak, és készül kitörni a polgárháború ott a 12 tanítvány között, a státuszért való küzdelem, az osztály elsőségért való áldász küzdelem, mind a 10, ezt olvassuk, megharagudott. Egy se volt az, aki azt mondta, jól van, én úgyis csak a 6. akartam lenni, vagy én csak a 9 és feledik helye bőven beérném. Nem, mind a 10 fölháborodott, mert mind a 10 ott akart ülni Jézus mellett az első helyen. És valószínűleg, hogyha Jézus megadta volna, amit kér ez a két fiú, előbb-utóbb egy újabb testvérháború is kitört volna, hogy akkor most János legyen az, aki jobb oldalon ül, mert az mégiscsak jobban jár ülni valakinek, az az igazán megtiszteltetés, vagy Jakab üljön oda. Azt mondja Jézus ezek után, gyertek ide, beszélgessünk el, gyertek ide hozzám. Nézzetek szét a világban, nézzétek, hogy mi van. És hát volt mire mutatnia, az akkori nép a római rabiga alatt nyögött, és azt mondta, látjátok, mit csinálnak azok, akik helyzetben vannak, akik hatalmasok? Lenyomják a többieket, elnyomják őket. Azt a szót használja itt a Biblia, amit gyakorlatilag így lehet fordítani, hogy lenyomni. Hatalmaskodnak rajtuk, lenyomják őket, hogy ők jobban érezzék magukat, hogy ők bebiztosítsák a maguk jólétét, biztonságát, és ez csak úgy lehet, a világi logika szerint, hogyha valakit meg lenyomtok, és nyomás alatt tartotok. Ti is ezt akarjátok. Hát nem azért vártátok a messiást, hogy pontosan ez alól szabadítson föl benneteket az igazságtalan elnyomás alól. Hát nem, az Isten országa nem igazságosság, nem béke, nem szeretet. Hát ezt akarjátok valóban ti is. Hogyha hisztek a megváltásban, akkor ti közöttetek, ez ne így legyen, hanem éppen fordítva legyen. Nem olyan régen láttam egy megrázó ausztrál filmet, egy gimnáziumról szól. A történet egy tragédiával kezdődik, ezt nem részletezném. És igazából nem tudjuk, hogy kivel történik ez a tragédia, csak az derül ki, hogy valaki meghalt a gimnázium tanulói közül, és aztán elkezdődik a film. Tulajdonképpen a végét előre hozzák, de nem tudjuk, hogy ez kivel történik, és utána bemutatják a szereplőket. És elmondják róla, hogy vannak olyanok abban a gimnáziumban, akik azért szenvednek, mert nyomás alatt tartják őket. Az egyiknek azt jelenti a nyomást az életében, hogy a családja csak a testvérét, a fiú testvérét támogatja, és a lányt pedig direkt elnyomja, direkt háttérbe szorítja. Ki tudja, milyen okból. Aztán a másik ember arról panaszkodik, vagy a másik diáknak az a problémája, hogy egy diáklánynak, hogy nagyon szerelmes egy fiúba, ő kész lenne már holnap hozzámenni feleségül, de az a fiú csak kihasználja őt. A harmadik az testileg beteg, sántít, és gyakran bevizel. Ezért állandó tárgya a gúnynak, a bántásnak, könnyű célpont mindenkinek. A negyediknek attól vannak gyömörgölcsei, mert elvárják tőle, hogy tökéletesen teljesítsen. És veri az asztalt, hogyha nem kapja meg a csillagos ötösét. Minden helyzetben tökéletesen teljesítsen, és reszket, hogy elveszíti a legjobb tanuló státuszát, hogy egyszer csak valaki ledönti onnan. Másik, vagy éppen sok a diáknak meg az a problémája, hogy új még a gimnáziumban, és senki sem segít neki a beilleszkedésben. Óriási nyomás van rajta. De a legnagyobb baj nem az, hogy nyomás van ezeken az embereken. Hát mindannyiunkon van nyomás. Az iskolába teljesíteni kell. És otthon megkérdezik, hogy hanyast kaptál, édesfiam. Ez éppen elég nyomás. Vagy éppen az a sokféle dolog, teher, amit az élet magában hordoz és hoz. De a legnagyobb baj nem ez. A legnagyobb baj az volt ebben a filmem is, hogy eközben mindenki rendkívül magányos volt. Egy közösségben volt, ahol érezte, csak a nyomást kapta meg a közösségtől, de a támogatást nem. Van egy mondás, hogy ha gyorsan akarsz haladni, akkor ne várjál senkire, akkor menjél egyedül. Ha gyorsan akarsz haladni, menjél egyedül. De hogyha messzire akarsz eljutni, akkor keresd magadnak társakat. És a tanítványoknak pedig messzire kellett eljutni. Nem csak Jeruzsálemig, nem csak Samáriáig, hanem a föld végső határáig. Hogyha ti a béke evangéliumát messzire akarjátok elvinni, akkor várjátok meg egymást. Akkor hordozzátok egymás terhét. Akkor szenvedjétek el azt is, hogy időnként hátrányba kerültök. Nekünk is meg kell tanulni, bevárni egymást, hordozni egymást, könyörületesnek lenni egymáshoz, vagy éppen segítséget elfogadni. Mert hogyha most nem tanulunk meg közösségben lenni, akkor mi fog történni, hogy ez a kegyetlen világ minket is kegyetlenné tesz. Mi, akik áldozatokká váltunk, mi is másokat, ha olyan helyzet adódik, azonnal áldozattá teszünk. Ez látszik a tanítványokban is. Megszagolják a hatalomnak a szagát, végre már talán kilátás van arra, hogy nem ők lesznek az elnyomottak, és azonnal megindul a kegyetlen versengés egymásnak a lenyomása. De hogyan lehet ezt megfordítani? Ha egyszerűen az embernek, ahogy a szociológia mondja, erre van beválása. Hát ez működik. Hát ha félnek tőlünk, akkor jó. De hogyan lehet ezt megfordítani? Jézus azt mondja, hogy kezdődjön el egy fordított verseny. Aki a legnagyobb akar lenni, az legyen a szolga. Sőt, azt a szót használja, ami szerintem felborzolja az idegeinket, hogy legyetek rabszolgái egymásnak. Hát azt gondolom, hogy ezt nagyon nehéz megemészteni, ezt a rabszolga szót. Könnyű félreérteni. Sokszor egy-egy háziasszony is érezheti úgy, hogy már a sokadik bőrt húzzák le róla. A munkahelyén, otthon is, a gyerekei is állandóan feladatok elé állítják őt. És nem biztos, hogy szeretné ezt még a szószékről is hallgatni, hogy igen, ez az út, hogy csak jobban alázd meg magadat. Aki eddig is kihasználtak, azt nem bátoríthatjuk azzal, hogy ennek ezután is vesd alá magad. Ha te voltál az, akivel föltörölték a padlót az iskolába, akkor csak vesd alá magad ezután is ennek. Nem mondhatjuk ezt. Egyszer egy lelkésznek a 6 éves gyereke, aki hallott arról, hogy Jézus mit mond, hogy amikor megütnek a bal orcádon, akkor fordítsd oda a jobbot is. Hát kipróbálta ezt a gyakorlatba, és aztán sírva jött haza, és azt mondta, apa, nem volt jó. Nem volt jó, nem működött ez a dolog. Bizony sokszor nagy árat kell fizetni azért, hogy egy családot, hogy egy közösséget össze lehessen tartani. És ezt nem könnyű kifizetni, ezt a nagy árat. Gondoljunk csak a tékozló fiú történetére. Ott arról van szó, hogy mi az ára annak, hogy újra egyben legyen a család. A tékozló fiú elmegy, elviszi az örökségnek a felét, a ráeső részt, hazajön üres kézzel, az atya nagy örömmel fogadja, mindjárt gazdag, drága ruhákat tesz rá, gyűrűt húz a kezére, sarut a lábára, azt mondja, újra minden a tiéd, újra minden, ami az enyém, akkor most már innentől kezdve fele részben a tiéd is. De hát ez mit jelent? Azt, hogy a visszajövetelének az árát azt valakinek meg kellett fizetni, a nagyobbik fiúnak kellett megfizetni. Neki kellett lemondani a mindenről, sőt, elég költséges volt ez a kis hazatérési ünnepség is, ökröt vágtak le, ami abban az időben azt jelentette, hogy az egész falut meghívták. Tehát valószínűleg már sok ökör nem maradt otthon, amivel szántani lehetett volna. Hát csoda, hogy ez a nagyfiú azt mondja, nem. Nem, ez igazságtalan, nem vagyok hajlandó kifizetni ezt az árat. Vagy éppen bekerül az iskolába egy problémás gyerek. A szülők panaszkodnak, hogy mi lesz így a gyerekeinkkel. Nem tudnak tőle haladni, nem tudunk tőle tanítani. Borzolja az idegeit a tanároknak, a szülőknek, a gyerekeknek. Ki fogja kifizetni az árat? Ki lesz ez a legnagyobb testvér? Szükség van, lenne egy nagyobb testvére. És ki lesz ez a jó nagyobb testvér? Hát a válasz az igényből az, hogy aki ezt a keserű poharat ki tudja inni, az maga Jézus Krisztus. Ő az ember fia, amikor hallották ezt a zsidók abban az időben, tudták, hogy a Dániel könyvére utal, ahol ez egy királyi megnevezés, tehát azt mondja, hogy ő a király, ő aki az ember fia, a király, és ő mégis a szolgaságot választotta. Miért? Azért, hogy egybe tartsa a családot. Ő megszegényedett értünk. Miért? Azért, hogy kifizesse az árát annak, hogy mindenki teljes jogú tagjának érezhesse magát az Isten családjában. Hogy fölemeljen téged, hogy fölemeljen engem. Hogy legrosszabb esetben is, hogy mindig az utolsó előttiek legyünk, mert ő elfoglalta az utolsó helyet. Sőt, ő abban leli az örömét, hogy az utolsókból csinál elsőket. Fölemel minket, hogy átéljük a méltóságunkat. Tehát Jézus az, aki hajlandó kifizetni az árat. De itt tilos lenne megállni, mert akkor azt a teológiát sajátítanánk el, amit Ábrahám fiam nyaraláskor is bevetett. Egyszer a kempingben voltunk, és ahogy jövök vissza a vizes blokkból, azt látom, hogy Ábrahám fiam bűnbánóan áll a fa alatt, a fa felé fordulva, és azt énekli, Jézus mindent megbocsát, Jézus mindent megjavít. Na, gondoltuk, hogy akkor itt valami súlyos gigszer történt, valami eltört vagy elszakadt. Na most természetesen Ábrahám teológiája abban az értelemben működött, hogy mi a nevetéstől már nem tudtunk haragudni, de egyébként a dolog nem ilyen egyszerű, hogy majd mindent Jézusra hagyunk, hanem azt mondja, hogy én szeretném, hogyha ti is, aztán végül is mégiscsak részesülnétek abban az áldásban is, hogy ti is lehettek az a nagyobbik testvér, aki összetart egy családot. De semmiképpen nem úgy, hogy kihasználva érzed magad, az úgy nincsen rendben. Semmiképpen nem úgy, hogy megmaradsz az áldozat tudatban, az semmiképpen sincsen rendben. Mintha azt mondaná Jézus, én kiittam a keserű poharat, aztán pedig megtöltöttem ezt a poharat, hogy onnantól kezdve az már ne az átok pohara legyen, hanem az áldásé. És odaadom neked, de azért, hogy te pedig add tovább. Valaki elmondta, hogy mi is a nagy gond a mi kereszténységünkkel, mi is a nagy gond a mi életünkkel. Azt mondta, hogy sokszor az a helyzet, hogy ugye érezzük azt, hogy van szükségünk erőre, szeretetre, ahhoz, hogy elvégezzük a dolgainkat. Vannak emberek, akik számítanak ránk, vannak emberek, akikhez tartozunk, és akiknek tartozunk, és adnunk kell szeretetet, adnunk kell erőt, adnunk kell vigasztalást. És ez olyan, mintha az Isten egy nagy kancsót tartana teli vízzel, és mi oda vinnénk a kis poharunkat, azt valameddig megtöltenénk, aztán elsétálnánk azokhoz, akik ott várnak ránk, ott rájuk, lögyböljük, továbbadjuk, amit mi is úgy kaptunk, aztán látjuk, hogy üres, megint kiürült, ballagunk vissza az isteni forráshoz, kérünk bele megint egy kicsit, aztán megint elballagunk, kezdünk már elfáradni, mert mindig csak azt látjuk, hogy már megint üres, már megint ki vagyok fáradva, már megint ki vagyok merülve, már megint nem tudok miből adni, és fárasztó még oda menni is minden nap, minden alkalommal ehhez a forráshoz. Üresen, fáradtan, kihasználtan. Nem így kellene ennek lenni. Jézus nem így tervezte, hanem úgy, és hozott egy másik példát valaki, úgy kellene tennünk, hogy ebből a nagy kancsóból öntik az áldást, az erőt, a szeretetet, a kegyelmet, és mi pedig ott maradunk alatt, és nem megyünk el onnan. Egészen addig, amíg színültig nem telik a pohár, és egészen addig, míg nem kezd túlcsordulni. És aztán tovább folyni, hogy áldás legyen ez mind azok számára, akik ott vannak. Csak akkor érdekes az áldozat, hogyha már eljutottunk oda, hogy ez minket betöltő öröm is, hogyha ez először öröm, és utána lesz érvényes áldozattá mások számára. Ha az minket is teljesen betölt. Mert mit mond Jézus? Én az életemet adom oda sokakért. Azt mondja, amit én példaként adok, az az odaadó szeretet, ami teljesen betölt. Hát hagyd, hogy téged is teljesen betöltsön, hogy egyszer végre már öröm legyen számodra, és hogy aztán ebből a túlcsorduló örömből adjál tovább te is. De mi ennek a feltétele? Hát ennek kettős feltétele van. Az egyik, hogy elég közel legyenek hozzánk azok, hogy ne kelljen nekünk járkálni állandóan, azok, akiknek szüksége van ránk. Az emberi szükségletek elég közel legyenek hozzánk, másrészt pedig, hogy a forrás elég közel legyen hozzánk. Most hogyan teljesülhet ez a két feltétel? Hát úgy, hogyha kis közösségben vagyunk egymással, ha személyes keresztény közösségben vagyunk egymással, olyan közösségben, ahol ismerjük egymást, egymás örömeit, egymás bánatait, egymás szükségeit, egymás nevét, egymás történetét, és aztán elég közel vagyunk a forráshoz, ahhoz, Jézushoz, mert az ő nevében jövünk össze, és az ő igéjét használjuk forrásként, hogy onnan kapjunk tápláltatást is. Ezért van szükség a kis közösségre. Ez a kis közösségnek az ereje. Közel van a forráshoz, és közel van a szükséghez. És öröm lesz mindenképpen a szívünkben. Minden közösségben van egy alapvető töltöttség. Ez az Istennek az ajándék, a kegyelme. Egy tini közösségben az Isten nagyon sok kegyelmet töltött bele. Olyan erő meg öröm van benne, hogy ez fantasztikus. De minden közösségben, ahol összejönnek emberek, van valamennyi töltöttség. De az egy nagy lehetőség a te családod számára, a te baráti közösséged számára, hogy igazi Krisztusból töltekező közösség legyen. Hogy megenged magadnak a közelséget. Hogy megenged magadnak az örömet. Hogy örömmé váljon mindaz, amit az Isten adni akar. És azt csorduljon tovább. Jézus erre akarja tanítani a tanítványait. De azt mondja, ehhez viszont le kell állni itt a vetélkedéssel. Közelebb kell jönni, és aztán pedig továbbadni mindazt, amit én készítettem nektek. Jézus óta a családban legnagyobb az, aki a vécét pucolja. Annak van a legnagyobb méltósága, tisztessége és hatalma a többiek fölött. Egyszer egy reggel állítottam, megkérdeztem, hogy ki szokta otthon pucolni a vécét. Hát én se tettem föl a kezem, de még ott rajtam kívül 2-3 kislány kicsit félve. És még egy valaki tette föl a kezét, az igazgatónő. És mondtam, hogy közöttetek ő a legnagyobb. Meg az ő családjában is ő a legnagyobb. Mert ő neki nem derogál, nem méltóságon aluli elvégezni azt, ami utolsónak tűnik a mi szemünkbe. Egyszer még Pesten laktunk egy ilyen emeletes házban, és vittem le a szemetet, mert ha vécét nem is pucolok, de a szemetet leszoktam vinni. És találkoztam a szomszéd bácsival, és mondta azt, hogy mit csinál, látom, valakinek le kellett vinni a szemetet. Mondtam, hát igen, legkisebbnek. És mondta, hogy sose bánja, mert így lesz az emberből valaki. Hát mi is azt szeretnénk, kedves gyerekek, hogyha belőletek is valaki lenne. Hogyha messzire jutnátok, hogyha nagyok lennétek. Nagyok az Isten országában. És hogy megbecsülnétek azt a közösséget, amiben most éltek, mert az a ti áldásotokra, növekedésetekre, gyógyulásotokra van, és hogyha meghívnátok oda Jézus Krisztust, hogy ő legyen a forrás, az ő nevében, és össze tudnátok jönni, bár így lenne.